két profétai üzenet is elhangzott. Az egyik üzenet arról szólt, hogy a szabadulás Istene szabadít, de a megváltozott életben járni nekünk kell. Isten nem élheti a te életedet. A te életedet neked és az életemet meg nekem kell élnem az Úrban. Így van? Tudtok figyelni már? Nem szünet helyett beszélek. A másik üzenet pedig arról szólt, hogy a bűn az akármilyen szép virágot is bemocskol, bepiszkol, beszennyez. Az ördög egyik tevékenysége a beszennyezés, a bemocskolás, a tisztátalanná tétel munkája, amikor tisztátalanná tesz egy szívet, egy életet. És azt gondolom, arról szólt ez az üzenet, hogy, és hogy hallottuk is, hogy nem a magunk erejéből lehet megváltozni, nem a magunk erejéből lehet tisztának és szabadnak lenni, hanem Isten szellemének ereje Krisztusra nézve ragadja meg a szívünket, amelyre nagy szükségünk van. Így van? Jaj nekünk, ha nem így gondoljuk. Jaj nekünk, ha nem így van a szívünkben, hogy nagy szükségem van az Isten kegyelmére. Megbocsátására, megtartó kegyelmére, irgalmára. Mai alkalommal Saullal fogunk foglalkozni, a Saul királyságával fogunk foglalkozni, és a következő találkozásokon, amikor én fogom hirdetni az igét, akkor ezt a témát fogjuk továbbvinni. Saul és Dávid királysága, ez a két téma. Most megkezdjük az igének a tanulmányozását, meglátjuk, hogy meddig fogunk eljutni. Van egy üzenete a Szentléleknek, ma a gyülekezetnek, a gyülekezethez, mindannyiunkhoz, ezen a mai napon is. Sámuel könyve 8. fejezetén nyissátok a Bibliát, és én megint kérnék segítséget, el fogunk olvasni több igerészt. A Sámuel 8-at, a 9-et és a 10-et olvassuk el most együtt. Én majd Petit kérem, hogy gyere, segíts nekem a 8. részben, és Pozsonyi Petit is kérem, hogy segítsen a látfőn nézett Peti a 9. részben. 1 Sámuel 8, 9 és 10, és aztán pedig Barna Zsoltot kérem, és gyere majd te is, és te majd a 10. részt olvasd el, gyertek ide ki, jó, és akkor kezdjük el. Tippek a Bibliátokat nyissátok ki, hogyha nincs Biblia nálad, akkor nézzel a melletted lévőjét, együtt kövessétek a Bibliátokban az Isten igét. Tehát Sámuel első könyve 8., 9. és 10. fejezetét fogjuk együtt most olvasni. Kérem a testvéreket, segítsetek ebben.
Egy Sámuel 8. első verstől így hangzik Isten igéje. Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Elsőszülött fiának Jóé volt a neve, a másodiknak Abijá. Beérsebában bíráskodtak. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték, megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Összegyűltek azért Izrael vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. Ezt mondták neki, te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Sámuel azonban rossz hallotta, hogy ezt mondják. Adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk. S imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek. Hallgass a nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogyan velem cselekedtek, mióta kihoztam őket Egyiptomból, mindmáig. Elhagytak, és más isteneknek szolgáltak. Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog felettük. Ekkor Sámuel megmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kér tőle. Ez lesz a királynak a joga, mondta, aki uralkodni fog fölöttetek. Fiaitokat elviszi, harci kocsijaihoz, meg lovasaihoz osztja be őket, és futnak harci kocsija előtt. Parancsnokokká teszi őket 1000 ember felett, és parancsnokokká 50 ember felett. Velük szántatja szántóföldjét, és velük végezteti aratását, velük készíteti hadi felszerelését és harci kocsik felszerelését. Leányaitokat meg elviszi kenőcskészítőknek, szakácsnőknek és sütőnőknek. Legjobb szántóföldjeiteket, szőlőiteket és olajfakertjeiteket elveszi, és hivatalnokainak adja. Vetéseitekből és szőlőitekből tizedet szed, és udvari embereinek meg hivatalnokainak adja. Szolgáitokat és szolgálóitokat, legszebb ifjaitokat, még a szamaraitokat is elveszi, és a maga munkáját végezteti velük. Nyájaitokból tizedet szed, ti pedig a szolgái lesztek. Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt, akit magatoknak választottatok, de akkor már nem válaszol az Úr. A nép azonban nem akart Sámuel szavára hallgatni, hanem ezt mondták neki, mégis legyen királyunk. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Királyunk bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttünk, és vezesse harcainkat. Sámuel végighallgatta a nép beszédét, és elmondta az Úrnak. Az Úr pedig így felelt Sámuelnek. Hallgass a szavukra, és válasz nekik királyt. Sámuel ezt mondta az izraeli férfiaknak, menjen mindenki a maga városába.
Volt egy benjamini származású tehetős ember Benjaminben, akinek ki is volt a neve, Abielnek a fia, aki Ceror fia, aki Bekorat fia, aki Afia fia volt. Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú. Nem volt nála szebb Izrael fiai között. Egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Egyszer elvesztek Kisnek, Saul apjának a szamarai. Kis ezt mondta a fiának, Saulnak. Védj magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat. Bejárták Efraim hegyvidékét, és bejárták Sálisá földjét, de nem találták meg. Majd bejárták Saalim földjét, de ott sem voltak. Végül bejárták Benjamin földjét, de nem találták meg. Amikor Cúf földjére értek, ezt mondta Saul a vele lévő legénynek. Gyere, menjünk vissza, különben apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. De ő így felelt neki. Nézd, az Isten embere itt van ebben a városban. Tisztelik ezt az embert, mert minden beteljesedik, amit mond. Menjünk el hozzá, talán meg tudja mondani nekünk, hogy melyik úton menjünk. Saul ezt mondta legényének. Jól van, menjünk, de mit viszünk annak az embernek, hiszen a kenyér elfogyott a tarisznyából, és nincs mit vinnünk ajándékba az Isten emberének. Mi van nálunk? A legény megint válaszolt Saulnak. Nézd, van nálam egy negyed ezüst sekel. Odaadom az Isten emberének, hogy mutassa meg nekünk az utat. Azelőtt ezt mondták Izraelben, ha valaki elment Istent megkérdezni. Gyertek, menjünk el a látóhoz, mert akit ma profétának neveznek, azt régebben látónak hívták. Akkor ezt mondta Saul a legénynek. Jól beszélsz, gyere, menjünk. Elmentek tehát abba a városba, ahol az Isten embere lakott. Amikor a domboldalon mentek fölfelé a városba, leányokkal találkoztak, akik vizet meríteni jöttek. Megszólították őket. Itt van-e a látó? Ők pedig így válaszoltak nekik. Igen, éppen itt van. Csak siess, mert ma érkezett a városba, hiszen ma áldozati lakomája lesz a népnek az áldozóhalmon. Ha bementek a városba, még ott találjátok, mielőtt fölmegy enni az áldozóhalomra, mert nem eszik addig a nép, amíg ő meg nem érkezik. Ő áldja meg az áldozatot, és azután esznek a meghívottak. Csak menjetek föl, most ott találjátok. Fölmentek tehát a városba, éppen beérkeztek oda, amikor jött velük szembe kifelé Sámuel, hogy fölmenjen az áldozóhalomra. Az Úr pedig ezt jelentette ki Sámuelnek egy nappal Saul érkezése előtt. Holnap ilyenkor egy embert küldök hozzád Benjamin földjéről. Kent felőtt népemnek, Izraelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. Hiszen láttam népem nyomorúságát, mert feljutott hozzám a kiáltásuk. Amikor Sámuel meglátta Sault, ezt mondta neki az Úr. Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen. Saul pedig Sámuelhez lépett a kapu alatt, és megkérdezte. Mondd meg nekem, hol van itt a látóháza? Sámuel így felelt Saulnak. Én vagyok a látó. Menj föl előttem az áldozó halomra, és egyetek ma velem. Reggel majd elbocsátalak, és azt is megmondom neked, amint gondolkozol. A ma három napja elveszett szamarak miatt pedig ne bánkodj, mert megkerültek. Különben is kié mindaz, ami a becses Izraelben, a tied és egész családodé. Saul azonban így felelt: de hiszen én benyamini vagyok, Izrael legkisebb törzséből való, nemzetségem pedig a legkisebb Benjamin törzsének összes nemzetsége között. Miért beszélsz hát így hozzám? Sámuel azonban fogta Sault és legényét, bevezette őket az áldozati tor helyére, és nekik adta a főhelyet a meghívottak között, akik mintegy 30-an voltak. A szakásnak pedig ezt mondta Sámuel: add ide azt a darabot, amelyet odaadtam neked, és amelyről azt mondtam, hogy tedd félre. A szakács elővette a combot, és ami hozzá tartozott, és oda tette Saul elé. Sámuel pedig ezt mondta: itt a félretett rész. Vedd magad elé, és egyél, mert erre az alkalomra tartogattuk neked, amikor meghívtam a népet. És Saul együtt evett azon a napon Sámuellel. Majd lementek az áldozóhalomról a városba, és a háztetőn beszélgetett Sámuel Saullal. De korán fölkeltek, mert amikor hajnalodni kezdett, fölkiáltott Sámuel Saulnak a háztetőre: kelj föl, el akarlak bocsájtani. Saul fölkelt, és ketten Sámuellel együtt kimentek az utcára. És amikor leértek a város végére, ezt mondta Sámuel Saulnak: mondd a legénynek, hogy kerüljön elénk. Az eléjük került. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét.
Ekkor fogta Sámuel az olajos korsót, öntött belőle Saul fejére, megcsókolta, és ezt mondta: ezennel felkent téged az Úr öröksége fejedelmévé. Amikor most elmész tőlem, két emberrel fogsz találkozni, Ráhel sírjánál, Benjamin határában, Celcak mellett, akik ezt mondják neked: megkerültek a szamarak, amelyeknek a keresésére indultál. Apád már elvetette a szamarak gondját, értetek aggódik, és ezt mondogatja: mit tehetnék a fiamért? Ha onnan tovább mész, és a Tábor tölgyfájához érkezel, három ember találkozik majd veled, akik az Istenhez mennek föl Bételbe. Az egyik három kecskegidát visz, a másik három kerek kenyeret, a harmadik pedig egy tömlő bort. Békét kívánnak majd, és két kenyeret adnak neked, fogadd el tőlük. Azután eljutsz az Isten halmára, ahol a filiszteusok oszlopai vannak. Mihelyt bemész az ott lévő városba, egy csapat prófétára bukkansz, akik az áldozóhalomról jönnek lefelé. Lant, dob, fuvola és citera lesz náluk, ők maguk pedig prófétai révületben lesznek. Amikor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe kerülsz, és más emberré leszel. És ha majd bekövetkeznek rajtad ezek a jelek, akkor tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten. Akkor menj el előttem Gilgába, és én is elmegyek hozzád, hogy égő áldozatokat mutassak be, és béke áldozatokat áldozzak. Hét napig várj, amíg hozzád érkezem, és akkor majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. És amikor megfordult, hogy eltávozzék Sámueltől, Isten megváltoztatta a szívét, és beteljesedtek rajta mindezek a jelek azon a napon. Mert amikor odaérkeztek a halomhoz, egy csapat próféta jött szembe velük. Akkor megszállta a Isten lelke, és prófétai révületbe került közöttük. Amikor azok, akik már előbb is ismerték, meglátták, hogy Saul a prófétákkal együtt révületben van, így beszéltek egymás közt: mi történt Kisnek a fiával? Hát nem Saul is a próféták között van? Hát már Saul is a próféták között van? De valaki megszólalt közülük, és ezt mondta: nincs ezeknek apjuk se. Így keletkezett ez a szólásmondás: hát már Saul is a próféták között van? Amikor véget ért a révülete, fölment az áldozóhalomra. Saul nagybátyja pedig megkérdezte tőle és legényétől: hol jártatok? Saul így felelt: a szamarakat kerestük, de amikor láttuk, hogy hiába, elmentünk Sámuelhez. Akkor ezt mondta Saul nagybátyja: mondd el nekem, mit mondott nektek Sámuel. Saul ezt felelte nagybátyjának: határozottan megmondta nekünk, hogy megtalálták a szamarakat, de amit a királyságról mondott Sámuel, azt nem mondta el neki. Ezután összehívta Sámuel a népet az Úrhoz Mikpába, és így szólt Izrael fiaihoz: ezt mondja az Úr Izrael Istene: én hoztam ki Izraelt Egyiptomból, én mentettelek meg benneteket Egyiptomnak és mindazoknak az országoknak a hatalmától, amelyek sanyargattak benneteket. Ti pedig most elvetettétek isteneteket, aki megszabadított benneteket minden bajból és nyomorúságból. Hiszen ezt mondtátok neki: tégy valakit királyunká. Most hát álljatok az Úr színe elé törzsenként és nemzetségenként. És amikor fölvonultatta Sámuel Izrael valamennyi törzsét, a sors Benjamin törzsére esett. akkor fölvonultatta Benjamin törzsét nemzetségenként, és a sors Matri nemzetségére esett. Majd Kisnek a fiára, Saulra esett a sors, de amikor keresték, nem találták. Ekkor újból megkérdezték az urat, hogy eljött-e egyáltalán az az ember. És az úr ezt felelte, igen, itt van. Elrejtőzött a holmik között. Akkor odafutottak és elhozták. És amikor odaállt a nép közé, egy fejjel kimagaslott az egész nép közül. Akkor Sámuel ezt mondta a népnek. Látjátok, kit választott ki az Úr, hiszen nincs hozzá hasonló az egész nép között. Ekkor újongásba tört ki az egész nép, és ezt mondták, éljen a király. Sámuel pedig kihirdette a népnek a király jogait, majd beírta egy könyvbe, és ezt elhelyezte az Úr színe előtt. Azután hazaküldte Sámuel az egész népet. Saul is hazament Gibeába, és vele ment a sereg is. Az a sereg is, amelynek a szívét arra indította az Isten. De az elvetemült emberek ezt mondták, hogyan tudna ez segíteni rajtunk, és megvetették, ajándékot sem vittek neki. Ő azonban úgy tett, mintha ezt észre sem vette volna.
Köszönöm szépen. Nos, kicsit, ha visszatekintünk a események elé, Saul Benjaminé volt, Saul Gibeája, Gibea volt az ő városa. És tudotok el azt, hogy a Bírák könyve végén van egy döbbenetes fejezés, miszerint volt egy levita, akinek volt egy másodrangú felesége, aki megcsalta őt és elbocsátotta, majd értement, hogy hazavigye, és éjszaka volt. Akkor mentek hazafelé, és két város volt, egy pogányok város, és volt Gibea a benyaminiak város, és azt mondta ez az ember, hogy hát menjünk a Izrael népe közé, mert ott oltalmat találunk. És Benjaminban a Gibea lakosai elvetemült emberek voltak, lényeg az, hogy a levitát meg akarták erőszakolni a férfiak, ez a férfit, akkor odaadta a másodrangú feleségét, és egész éjszak erőszakoskodtak vele, és ezt az asszonyt gyakorlatilag halálra erőszakolták. Akkor reggel fölkeltek, akkor a küszöbön volt a keze, és meghalt ez a nő. Amikor ezt a gyalázatot megtudta Izrael, hogy milyen bűnt követett el Izrael népe a saját népével szemben, akkor egyként kelt fel Izrael, és kiirtották Benjamint. Nem nagyon maradt a megmaradt férfiaknak feleség, és akkor hát sírtak az Úr előtt, hogy gyakorlatilag egy törzs kipusztul. Izrael ugyanis erős szövetséget kötöttek, erős fogalmat tettek a Izrael törzs, népének törzsei, a férfiak, hogy senki nem adja a lányát Benjaminihoz. Emiatt a gyalázat miatt, amit ők elkövettek. Jábés Gileád lakosai voltak azok, akik nem mentek el harcolni Izraellel, akiknek nem volt a szívükön az, hogy ez a bűn utálatos, ki kell írtani. Ezért elmentek oda is, kiirtották Jábés Gileád lakosait, akik ott voltak a városban, gyermekeket és nőket egyaránt, és 400 szűzlányt találtak ott, akit elvittek a benjaminiaknak feleségül. Aztán pedig a benjaminiak úgy tudtak feleséget szerezni, hogy amikor mentek a silói lányok körtáncot járva dicsérve Istent, Isten tiszteletre, akkor a benjamini férfiak megragadhattak közülőket, el tudtak fogni, és így szerezhettek maguknak feleséget. Tehát Saul ebből a városból való volt, ez volt az öröksége, hogy az ő anyu, édesanyja, nagymamája, dédmamája, hogy hogyan jött be a családba, azt nem lehet tudni, de egy félelmetes és megdöbbentő történet a Bibliában. Nyilván Jábés Gileádban nem pusztult el mindenki, de megerőtlen lett ez a város, ez a terület, és meg később még találkozunk vele Sámuel proféta könyvében ezzel a várossal. Félelmetes történet nekünk új szövetségi keresztényeknek, és akik először szokták olvasni a Bibliát, az Ószövetséget, mindig meghökkennek és megdöbbennek azon, hogy kiirtották, elpusztították gyermekeket is, meg hogy van ez. Nekünk keresztényeknek, új szövetségi keresztényeknek már ezt nem kell átélnünk és elszenvednünk, mert Krisztusban van bűnbocsánat, de az a baj velünk keresztényekkel, hogy nem gyűlöljük így a bűnt, hogy az Ószövetségben látszik, hogy Isten gyűlöli a bűnt. Ez viszont problémának látom a saját életemben és a keresztények között is, hogy nincs olyan bűngyűlölet bennünk, ahogy az Isten gyűlöli a bűnt. És az Ószövetségben lehet látni azt, hogy Isten A bűn következményeképpen a halált mérte az emberekre. Nem volt más lehetőség. És az új szövetségben a bűn büntetése már nem ez a fajta halál, amit tapasztalunk és látunk az elmondott történetben, az azért van, mert Krisztus sújtotta ez a büntetés, és ő halt meg helyettünk. És olyan félelmetes számomra az, hogy mint keresztény ember gondolkodok ezeken a dolgokon, és újra azzal kell szembesülnöm, hogy a szívem újra és újra kész elhangolódni. Az Isten szentségéről. Arról, hogy Isten egy bűngyűlöl Isten. Isten az igazsághoz a ragaszkodó Isten. Hogy ebben ő nem változott meg. Azért, mert mi új szövetségben élünk, az Isten szentsége nem lett kisebb. Így van? Nem lett kisebb. Isten szent Isten. Bűnt gyűlölő Isten. És amikor az én szívemben bűnök vannak, amikor én bűnös gondolatokat megtűrök az életemben, vagy hogy a proféciában látok, ugye belekeveredek olyan dolgokba, ami tisztáltan és szennyessé válik az életem, akkor az Isten azt utálja. Gyűlöli. Így van? Nem vállal közösséget vele. Még akkor sem, ha én jó érzéseket érzek egy dicsőítés alatt. Mert ez is lehetséges, hogy az érzelmeimben jó érzések járnak át, azzal együtt, hogy a szívem szennyes. Mert a pszichémben, a lelkemben érhetek át a dallamok, a ritmus, a közeg miatt jó érzéseket. De ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy az én szívem szent Isten előtt. Ezért nagyon fontos az a imádság, amit Dávid megértett nagyon jól, hogy vizsgálj meg Istenem, próbálj meg, ismerd meg szívemet, ismerd meg gondolataimat, nézd meg, nem járok-e téves úton, vezess az örökké valóság ösvényén. Tehát amikor ebben a történetben azt olvasod, hogy Benjamin törzse kicsi volt, legkisebb volt Izrael népe között, azért ennek van egy ilyen előzménye. És ez a város, Saul Gibeája, ezzel a szellemi örökséggel a háta mögött van, és még nem is olyan sok időt telt el. A király kérdése, a királyá választás kérdése följön már a Mózes 5. könyvének 17. fejezetében. Mózes profétál az 5. részben ezzel kapcsolatosan, a 5. könyvében, a 17. fejezetben. Odalapoztok, akkor meg is lehet nézni a Mózes által jött proféciát 5 Mózes 17-ben. A 14. verstől van ez a fajta profétai kijelentés a jövőre nézve. A Mózes 5. könyve 17. fejezet 14-es versétől eképpen. Ha majd bemegy arra a földre, amelyet Isten az Úr ad neked, és birtokba veszed, és ott laksz, és ezt mondod, királyt akarok emelni magam fölé, mint a körülöttem lévő többi népek. Csak azt emeld magad fölé királyá, akit Istened az Úr kiválaszt. Atyád fiai közül emelj királyt magad fölé, nem tehetsz magad fölé idegen embert, aki nem atyád fia. Csak sok lovat ne tartson, és ne vigye vissza a népet Egyiptomba, hogy sok lovat szerezzen, mert az Úr megmondta nektek, hogy ne térjetek vissza többé azon az úton. Ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon, nagyon sok ezüstöt és aranyat ne gyűjtsön. Amikor a királyi trónjára ül, írassa le magának egy törvény másolatát abból a könyvből, amely a levita papoknál van. Legyen az nála, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni Istenét, az Urat. Őrizze meg ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket. Ne legyen gőgös a szíve atyafiaival szemben, és ne térjen attól a parancsolattól se jobbra, se balra, hogy hosszú ideig uralkodhasson ő is, meg a fiai is Izraelben. Tehát volt egy profécia Mózes által, hogy eljön az idő, amikor az Izrael népe letelepszik a ígéret földjén, körül fognak nézni, akkor megkívánják azt, hogy az a államforma, társadalmi berendezkedés legyen az övéké is, mint a környező népeké. Ezt Isten jól tudta, ezért profétai szóban intelmeket helyezett már el az Ószövetség Mózes 5. könyve részében, 17. fejezetben, erre vonatkozóak. Tehát volt ilyenfajta kijelentés, ilyenfajta iránymutatás az Istentől, mert Isten mindent tud. Isten mindent tud. Az ő személy előtt nincsen rejtve semmi. Halleluja. Nos, a királyválasztás előtt látni kell azt, hogy a bírák kora egy elég sötét korszak, a népre az volt jellemző, újra és újra, írja a Szentírás, hogy mindenki a maga útját járta. Mindenki azt tette, aminek ez neki kedve van. Ez volt ez a korszak, volt a bírák, aztán, hogyha tetszett nekik, hallgattak a bírákra. Ha nem volt kedves, nem tetszett nekik, akkor nem hallgattak senkire. Ennek a következmény az volt, amikor senkire nem hallgattak és nem tisztelték az urat, akkor jött rájuk a midjaniták, jöttek ezek a beduin vándor állattartással foglalkozó törzsek, és akkor szépen elvitték a termést tőlük időre időre. Ugye a Gedeon történetében is tapasztaljuk és látjuk ezt a konfliktust. És a bírák korának utolsó bírája Sámuel proféta. A születése egy olyan isteni csoda folytán történik, az anyja kijönti a szívét az Úrnak, imádkozik, és már születés előtt fölajánlja őt Istennek, hogy az Úr szolgálja lesz, oda fogja áldozni. És tudod, ez az asszony, amikor megadja az Isten a gyermeket, neki nem felejti azt el, hogy mit ígért az Úrnak. És pontosan azt, amit ő ígért az Úrnak, megcselekedte. Mivel Isten is meghallotta az ő imáját, ezért jól tudta, hogy ez így, szellemileg így helyes. Odaadta a gyermekét, és jól emlékszem, akkor még 3 gyereke született. Még lehet, hogy több is, most nem emlékszem, meg lehet nézni Sámuel proféta első könyvének első részeiben. Tehát megszületik ez a gyermek, az Sámuel. Gyermekkorától fogva megtapasztalja Istennel való közösséget, Isten hangjának hallását, tudjátok, kicsi gyerek még, és hallja az Úr hangját, és visszatér az Istennek a kijelentése Izraelbe, Sámuel profétán keresztül. Egy levita volt egyébként, levita számozása volt, visszatér a profétai szó, a profétai kijelentés, a látó, ugye a rói visszatér Izraelbe, és kezdenek működni a szellemi ajándékok újra Isten népe életében. Körútakra indul, tanítja a népet, 3 helyszín van, ahol ő tanít, áldozatokat mutat be, bíráskodik, döntéseket hoz, és hirdet az Isten igéjét, és a nép szívét igyekszik az Istenhez téríteni. Ez ő szolgálata. Egész életében semmilyen kompromisszumot nem köt a tisztátalansággal, az elköstelenséggel, a megtévesztéssel, vagy a megalkuvásokat nem hoz elvtelen módon, nem enged a megvesztegetésnek, egész életében tiszta életet él. Tehát a gyerekei olyan közelben nőnek fel, ahol az édesapjuk egy teljesen hiteles ember. Teljesen hiteles ember, egy istenfélő, Isten szerető hiteles ember. Mégis a gyerekei elfordulnak az Istentől, és megvesztegetésért elferdítik az Isten igaz útját, Isten akaratát. Megdöbbentő ez Amora, ugyanis megint csak azt látom belőle, hogy a gyermekeink megtérése az Isten kegyelme. Lehetünk akármilyen szuperek a gyereknevelésben, lehetünk akármilyen szuper példák a gyermekeink előtt, akkor is tudnunk kell mindig, hogy a gyerekeink megtérése az Isten kegyelme, és nem az én érdemem. A gyerekeim nem azért fognak megtérni, mert én szuper hívő vagyok, és milyen jól élem a hívő életemet, és milyen jó példa vagyok a gyerekeim előtt, azért fognak megtérni, mert Isten kegyelme gyakorol feléjük. Isten kegyelme megragadja a szívüket. Így van? Ez Isten kegyelme. És sajnos Sámuelnek a szívét keserítette idős korában, 60-65 éves volt ekkor, hiszen fiai így viselkednek. Ez van. Nos, amikor ezt látják a nép vezetői, akkor régóta dédelgetett álmukat hozzák elő. Hát királyt kéne. Valószínűleg nem most találták ki ezt a dolgot, csak Sámuel olyan tekintéllyel képviselte Istent Izraelnépe között, hogy nem nyerhetett teret ez a fajta vágy az ember szívében. Tehát nem volt helye. Mert Sámuelen keresztül nyilvánvaló volt az Isten uralma, az Isten királysága, hogy nem merült föl, nem nyert teret ez a vágy, hogy valamit kéne pótszerként betenni Isten helyett, hogy valami látható biztonságot találjunk, ne legyünk már kiszolgáltatva láthatatlannak, hogy mindig jönni kell áldozni neki, akit lássunk már, akiben bízhatunk, tudjuk, hogy ott van, ő vezeti majd csatában népünket, vigyázni fogja a nemzet egységét, uralkodni fog felettünk, mint a többi népnél. De amikor Sámuel leteszi a szolgálatnak ezt a fajta részét, amikor már idősebb lesz, és nem tud menni annyi sokat nem tud annyit utazni, akkor a fiai teszi bírává, hogy segítsenek be neki, és ekkor teret nyer ez a fajta vágy az emberek szívében, hogy valami láthatót. Ne kell már mindig keresni az Urat. Ne kell mindig imádkozni, mindig ilyen dolgokat csinálni, áldozni, meg rendezni a dolgainkat. Hát tudjuk már azt, hogy választunk valakit, aztán majd ő csinálja. Meg hadd csinálják azt, amit mi akarunk. Majd ő megmondja, hogy mikor megyünk csatába, akkor majd megyünk csatába. Hogyha nem mondja, ott vagyunk a földjeinken, a kis feleségeinkkel, a gyerekeinkkel, és azt csinálunk, amit akarunk. És ezt látjuk, hogy hát még visszatekintve a előző fejezetekre Sámuel proféta könyvében, ja, tudjátok, hogy Éli és fiai Hofni és Finás elhajlnak az Úrtól. Éli megtűri a tisztátalanságot, a szentségtelenséget a templomban. Az Éli bűne az volt, hogy nem fegyelmezte a fiait, mert nem ragaszkodott a szíve teljesen az Úrhoz. És egy háborúban, ugye, és félelmetes történet, ez is viszik a villádát. A filiszteusokkal háborúban ugye vesztenek az első csatában, az első ütközetben, és gondolják, hogy majd ott lesz a villáda, akkor majd minden rendben lesz. Tehát ez megint egy ilyen félelmetes szellemigazság, hogy pusztán formai dolgokban hinni, bízni végzetes. Tehát ők azt gondolták, hogy Isten jelenléte az akkor lesz ott, ha a láda ott van, a tárgy. És akkor nekik majd minden rendben lesz. Az Isten áldása, az Isten oltalma az őt félő szívű embereknek adaték, akik hozzáragaszkodnak. Nem azoknak, akik bizonyos formai dolgokat megcsinálnak. Így van? És teljesen komolyan vettek, és oda ment a Fridláda, azt olvasod a Bibliában, nagy újongásba törtek el zsidók. Itt van az Úr, győzni fogunk! Igaz, hogy az ő szívük teljesen messze volt Istentől, semmi közük nem volt az élő Istenhez, amis utáltak már templomba is menni, mert a papjaik is utálatosak voltak Isten előtt, és utálatos dolgokat cselekedtek, hogy ott is ott hát lefeküdtek azokkal a lányokkal, a nőkkel, akik oda mentek szolgálni az úrházába. Ez a korszak volt. És oda megy a Fridláda, és akkor Izrael népe óriási vereséget szenved, és a ládát pedig elviszik a filiszteusok, hú, jonganak, legyőztük a zsidókat is, meg legyőztük a zsidók istenét is. És miért ilyen nagy diadalt arattak, bevitték Dágon templomába, a filiszteusok fő istenségének templomába, és akkor tudjátok, reggelre, mikor felkelnek, akkor Dágon a földön arccal, ding, ott fekszik a Fridláda előtt. Gondolom, a filiszteusok lehet nem jól egyensúlyoztuk ki. Alá ékelik a szobrot, hogy jól álljon, stabil gyerekek, jó rendben van, megerősítik. Hát, azzal nem is volt probléma, már a talpával, mert másnap reggelre a fejét, mert a kezét le van letörve, találják a küszöbön. Ott van, és ugye, tudjátok, talán hallottátok már többen ezt, hogy a legyőzött királyoknak a ítélete volt az, hogy fejüket és a kezüket levágták. Tehát gyakorlatilag ez a diadalt jelentette, amikor legyőztek egy országot és a királyát. Tehát ez nem volt egy... Akkor ők értették. Tehát a filiszteusok milyen sok irányt így végeztek ők ki. Tehát ők ezt értették, ezt a képet. Nekünk ez most nem olyan beszédes kép, hála az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. És akkor elkezdi az Isten az ítéletet a filiszteus városok fölött. Minden város, ahol vitték a ládát, minden város Isten megver fekélyekkel, az egerek rágják a gabonát, és ítélet jön. A népre elkezdenek gondolkodni. Hú, gyerekek, nagy bajban vagyunk. Ha az Izrael Istenet csinálja velünk, akkor tegyük fel a szekeret, egy szekérre a ládát, kössünk elé, tenneged, és ha megnézzük, hogy hazafele talál-e. És úgy is volt, fölrakták a szekérre, befogták az ökröket, és az ökrök mentek haza. De az Úr az Isten. Tehát van egy korszak, amikor Izrael népe nem féli az Urat, nem szereti az Istent, de Isten ettől függetlenül uralkodik. Izrael népe vereséget szenved az összes csatában, amit elkezd vívni. De az Istent nem győzték le? Az ellenség. De az ő királyság és uralma attól függetlenül, hogy ők most királyt akartak választani, nem lett kisebb. Ezért Isten nyugodt. Az, mert Sámuel, figyelj, ha annyira királyt akarnak, Hát legyen királyuk. Tehát Isten nem bizonytalanítja el, mikor mi nem akarjuk őt követni. Jaj, egyel kevesebb lesz. Hú, de borzasztó. Tehát az ő hatalmát nem csökkentette az, hogy Isten népe nem akarta őt követni. Egy cseppet sem. Mert nem neki volt szüksége Isten népére, hanem Isten népének volt szüksége az Istenre. Hogy kiegészítse, úgy értem. Tehát Isten nem lett teljesebb azzal, hogy az ő népe őt szolgálta. Viszont a népe teljesebb lett azzal, hogy Isten szolgálta. Teljessé lett. Értitek? Nem azt jelenti, nem szerette az ő népét. De az Isten hatalmához nem tett semmit az. Hogy valaki dicséri őt, vagy magasztalja őt, vagy engedelmes helyét nekit, ez nem befolyásolja. Tehát ezek előzik meg ezt a korszakot, és régebb óta foglalkozok ezekkel az igékkel, most az elmúlt hetekben olvasom, imádkozok, és jegyzetelgetek, írogatok magamnak, meg formálódik bennem. És néhány nagyon megdöbbentő dolog is van ezekben az igékben, ezek együtt, amiket már elmondtam nektek. Aztán azt is látni kell, mikor visszamegy a Frilláda, 20 évig nem is törődnek vele. Tehát Isten egyértelmű teszi, hogy visszamegy a néphez. Látják, hogy megy a szekér, meg a ternek. Fölöprítják, áldoznak az Istennek. És akkor visszamegy Istennek a ládája, a szövetség ládája, tehát a szövetség lehetősége ott van 20 évig. És senkit nem érdekel. Csak azt mondja a Biblia, hogy is elkezdett Isten népe vágyakozni az Úr után. Sóhajtozni az Úr után. Csak azt mondja, hogy Sámuel, ha igazán szeretnétek az Urat, akkor térjetek meg. Hagyjátok le a bálványaitokat. És térjetek egész szívvel vissza az Úrhoz. És Izrael népe megalázza magát, megtérnek bűneikből, elhányják a bálványaikat, kitisztítják a szívüket, mert megértették, hogy a Szent Istennel közösséget vállalni bűnnel nem lehet. Nem lehet. És hogy ez megtörténik, akkor 1 Sámuel 7-ben megújítja Isten a szövetséget velük, és nagy örömújongásba törnek ki, nagy örvendezés van. Amikor a filiszteusok meghallják ezt, hogy Izrael nép összejött, meg így örülnek, akkor tudták, baj van, ezt még az elején, ez az ébredés még az elején el kell folytani. És az ördög így működik, kedvesem. Amikor bimbózik valami élet, azonnal jön, hogy az elején eltapossa. Tehát amikor érzed azt, és tapasztalod a szívedben, a szellemedben, hogy valami kezd elindulni benned, valami szellemi frissesség, valami megújulás, vagy egy közösségben, elkezd elindulni valami, az Isten szellemének a tűzének hatására, elkezdnek szívek reagálni erre, elkezd az életed visszatérni, 100% biztos lesz benne, hogy az ördög és hordái föl fognak vonulni, és rengetegféle módon megpróbálják eltéveíteni az Isten szentjeit, és aki csak lehet. Ez tuti, ott lesznek. És akkor azonban Istenébe föláll, Sámuel vezetésével, és az Úr mennydörgést támaszt a filiszteusok fölött, össze-vissza futkosni kezdenek, és nagy vereséget szenvednek, mert Isten népe között ott van az Úr úgy, hogy ők tisztelik és szeretik az Istent. És nem csak az Isten van velük, hanem ők is ott vannak az Istennel. Ők is ott vannak az Istennel. Tehát az egész királyság választást körülbelül ezek a dolgok előzik meg. És tudjátok el azt, hogy Isten bemutatkozik a Sámuel proféta első könyvének elején, mint király. A Sámuel proféta könyvének első fejezetei teljesen egyértelművé teszik azt, hogy Isten a király. Ez nem kérdés. Teljesen mindegy, mi történik utána. Úgy gondolta Sámuel ezeket lejegyzeteli, hogy tudja mindenki. Hogy akár is történik, az igazság az, hogy Isten a király. Az új szövetségre lefordítva, az Efézusi Levél 5. rész 23. verse, a Krisztus pedig az egyház feje. Így van? Krisztus pedig az egyház feje. Ő a mi királyunk. Az a gyülekezet, amelyet emberek vezetnek, nem új szövetség gyülekezet. Az új szövetség gyülekezetet Krisztus vezeti. És Krisztus kormányozza a Szent Szellem által. És nem emberek. Hogy ő ebben használ embereket is, akik készek nyitott szívvel az ő szellemére figyelni, az igét megtartani és tisztelni, ez oké. Okay. De egy új szövetség gyülekezetet nem ezek az emberek vezetik, az új szövetség gyülekezetet maga Krisztus kormányozza. Ő a fej. Így van? Mint ahogy normális esetben egy embert a feje vezet. Normális esetben. Ez egészséges. Királysággal kapcsolatban dicsőítésen is említettem ezeket az igazságokat. Látni kell azt is, hogy tudjátok, hogy a Krisztus ott van Pilátus előtt, és Pilátus minden áron meg akarja menteni, mert profétai szóban még a feleség is proféta. Nem volt egy hívő asszony. Álmokat lát az asszony is, már mondja, hogy ennek az ember ne nyúlj az életéhez, mert sokat szenvedtem miatt álmomban. Tehát még a feleség is már profétál, Pilátus már teljesen meg van szeppenve. Pedig nem egy ilyen férős fajta volt, azért tudjátok, hogy azért kivégeztetett embereket. Szóval egy vérengző ember volt egyébként. És akkor azt mondja a népnek, hogy íme a királyotok. Kiszolgáltassam nektek, visszaadjam nektek a királyotokat, és akkor Barábást ugye, meg elítélni, és akkor azt mondták ezek az emberek, nekünk nem királyunk van, hanem császárunk. Egy félelmetes fordulat Isten népe életében, amikor emberek tekintélyét többre tartják, mint az Isten tekintélyét. Amikor, és olyan fájdalmasan tapasztaltam az életemben, amikor jobban féltem emberektől, mint az Istentől. Még jobban féltem az emberek, mit mondanak rólam, mint az, hogy az Isten, hogy lát engem. Ez az, amikor nem király van valakinek, hanem valamilyen más pozícióba helyezte az életét, más relációba, viszonyulásba helyezte az életét. Tehát a mi királyunk, az új szövetségi gyülekezet királya, a názareti Jézus Krisztus. El tudjuk ezt mondani, hogy a mi királyunk a názareti Jézus Krisztus? A mi királyunk a názareti Jézus Krisztus. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak ezért. Halleluja. Tehát volt profécia arra, hogy lesz király Izrael életében, és önmagában nem is a királysággal volt itt probléma, hogy egy ilyen fajta földi államforma váltás vagy változás történik Izrael életében, és bizonyos földi kormányzást, meg rendezést, szervezést másképpen élnek meg. Önmagában azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma nem ez volt. A legnagyobb probléma abban volt, mikor azt mondták ezek a vének, hogy mint más népnek. Tehát úgy szeretnénk királyt, mint a többi népé. Hát, mi szolgáljuk az igaz Istent, valahol ő is elfér, majd csinálnak egy valami, ilyen kis valamit, aztán majd eljárunk hozzá is, de mi szeretnénk úgy egy királyt, mint a többi népé. És tudjátok, hogy a pogány népek között gyakori volt az, hogy a királyt istenként is imádták. Tehát ugye a királyok beléptek egy olyan szellemi pozícióba is, hogy mint egy képviselete volt, képviseletét látták el a nép által imádott Istennek. Ugye ismerjük ezt az ókori történelmből, ezeket a fajta szellemi mozgásokat. Egyiptom egy kimondottan jó példa, amit elő is jön, hogy Egyiptomban nem megy vissza. Hogy Egyiptomban visszamenni, az új szövetségi szempontból a bűnbe visszamenni. Tehát amiből megtér az ember, abba a bűnbe visszamenni. Ezért itt van a figyelmeztetés, hogy Egyiptomba ne menjen vissza, ha király is lesz. Egyiptomba ne vigye vissza a népet. Tehát ne engedje azt meg, hogy a testiség normálissá váljon. A tisztátalanság, az idegen szellemiség imádata normálissá váljon az Isten népe életében. Ugye ez a mózesi proféciában ott van. Tehát ez oda baj, hogy úgy akartak ők királyt, mint a többi népnek. Ne kelljen kitalálni nekünk semmit. Ott már ki van találva, csináljuk úgy, mint ők. Ne foglalkozunk többet ezzel a kérdéssel. Sámuel jellemére vonatkozóan láttuk az igében, hogy milyen ember is volt ő, de mielőtt ezt megnéznénk, nézzük meg ezt a Sault, akit gyakorlatilag királyá választott Isten népe is. Mindjárt meglátjuk, hogy milyen szellemi mozgások előzték meg ezt az eseményt is a mennyei szempontból. A 9. fejezethez, ha tekintetek az első két versre, akkor azt olvasod Saul-ral kapcsolatban, hogy volt egy benyamini származású tehetős ember Benyaminban, akinek Kis volt a neve, Abielnek a fia, aki Ceror fia, aki Bekorat fia, aki Afia fia volt. Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú. Nem volt nála szebb Izrael fiai között, egy feje magasabb volt az egész népnél. Tehát Saul-ral kapcsolatban azt tudjátok, hogy alapvetően az ő népe között egy tehetős családból származott, egy tekintélyes ember volt, ráadásul nagyon szép ember volt. Egy magas, derék, szép arcú, szép ember volt. Ezt mondja a Biblia. Nem volt nála szebb Izraelben. Tehát kívülre ilyen király kell nekünk, gyerekek? Ez a menő. A Superman. Ó! Ez biztos jó király lesz. Olyan jól néz ki. Öröm lesz ránézni, mikor megyünk. Királykorig mi meg büszkékedünk vele, hogy milyen szép királyunk van. Látjátok, milyen magas. Gyönyörű szép szemei vannak. Ó! Hát teljesen alkalmas volt egyébként rá, hogy királyá tegyék. Minden adottsága megvolt ahhoz, hogy király legyen. Érzitek? Amikor a külsőségek, a testi értékek kerülnek, a szellemi értékek, az Isten értékrendje fölé, mint mérő zsinór. Megdöbbentő. Tehát ez a fiú így élt, hogy gyakorlatilag, gondolom, mondta az anyukája is, hogy olyan cuki vagy, te olyan szép vagy. Jó rád nézni. Szebb vagy mindenkinél. Szóval ezek úgy kapta ezeket a dolgokat azért már gyerekségétől fogva. Hát azt is látta, hogy mikor mentek íjászkodni, nem focizni, akkor még nem. Azt később találták ki. Nem úgy focizott volna szerintem. Mindegy. Ha mentek íjászkodni, akkor úgy mindenki le kellett nézni. Ez egy feje magasabb volt, gondoljatok bele. Kisebb emberek voltak a többi is. Kerestek valamit? Ott van. Tehát... Na, szóval aztán a 4. versnél, ha oda tekintetek, azt mondja, hogy bejárták, ugye keresték a szamarakat, az apja szamarait keresték a egyik szolgával, bejárták Efraim hegyvidékét, és bejárták Sálisra földjét, stb. Tehát gyakorlatilag nagy utat tettek meg. Amit lehetett, emberileg lehetett tenni, megtett mindent, hogy megtalálja az apja szamarait. Sokat mentek, sokat gyalogoltak, megállás nélkül keresték a szamarakat. És akkor azt mondja itt az Isten igéje, 5. vers 2. felében, mondja a szolgának, Saul, gyere, menjünk vissza, különben apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. Megvannak a szamarak? Megvannak? Nincsenek meg a szamarak. Miért indult el, Saul? Hogy meglegyenek a szamarak. Ez az, és akkor a proféciában is ez úgy előjött, amikor az ember megtesz mindent, amit az ő erejéből, ami az ő erejéből kitelik. Mindent megtesz. Tehát Saul teljesen becsületes volt, tényleg megtett mindent, amit lehetett. És azt lehet mondani, szép dolog. Csak az a baj, hogy tudjátok, hogy a Saulnak ez a példája tipikus testi kereszténység. Amikor valaki, amit ő jónak lát, az erejét megfeszíti, mindent megtesz. Mindent megtesz. És Saulra jellemző volt az, hogy ő úgy gondolta, hogy Istennek azt tetszik, az én magam erejéből mindent megcsinálok. És ez vissza fog még köszönni az ő királysága idején is. Ez a jellemvonása. Hogy ő majd elintézi. Összeszedem az erőmet, és megcsinálom. És annyira félelmetes számra, hogy utána olvastuk hangosan, most nem akarom újra olvasni, hogy mondja neki a szolga, hogy hát nem találtuk meg a szamarakat, nem kéne elmenni a róihoz, a prófétához, a látóhoz. De Saulnak eszébe se jut, hogy imádkozni kéne esetleg, hogy keresni kéne az urat, hogy Isten mit akar, hogy Isten tegyen valami csodát. Tehát a szellemi részében ő abszolút semmi. Nem is ismeri Sámuelt. Akkor Sámuel találkozik, őtök érzi, nem látod a látót? Én vagyok. Nem is ismeri, tehát gyakorlatilag ő soha nem ment el egyetlen áldozatra sem, amikor Sámuel tanított, prédikált, és a népét mutatott be áldozatot. Ő egyszer sem volt ott. Nem volt ez neki fontos. Úgy gondolta, minden megcsinálok a magam erejéből, és akkor ez elég az Istennek. Nem vagyok én olyan rossz. És más értékrend, más befolyásokat volt az életem. Sokat elmondom, hogy ha valamikor, akkor ma a manipulációnak iszonyú eszközei vannak a médiában. Tehát én most már azt tudom neked mondani, hogy normálisan tudj gondolkodni, mint ember, egészségesen tudj gondolkodni. Hát én nem tudom, ha te a TV2-t, meg az RTL klubot, meg sajnos a Kossuth Rádiót hallgatod, rendszeresen megnézed, hogy fogsz-e tudni. Olyan iszonyú agymosás folyik. Persze mindenki saját lelkiismeret szerint azt se leszik, amit jónak lát. És nyilván ezeknek a médiumoknak is a tulajdonosai azt tesznek, amit ők jónak látnak. De kérdésem az, hogy mi az, ami építő? Tudjátok, biztos, hogy rengeteg biznisz van, már 20 csatornát, 40-et, 50-et lehet venni, 2000 forintért. Vegyed. Egyed. Fogyaszt. Csak attól tartok, hogy ez a fajta áradat az értékrendet el fogja hangolni. És bizonyos dolgok bele fognak férni. Bele fognak férni. És megcsinálok mindent, ami úgy látom, hogy Istennek jár, viszont nincs bennem az az élet, az a tűz, az a vágy, az a szenvedély, amiért igazán érdemes keresztények lenni. Ha még szürkeség, egy tompaság van bennem, azt tudom, ki az a sámolja. Nem ismerem a szellemi dolgokat. Testi kereszténység. Szerintem ma is engem ugyanúgy, mint téged veszélyeztet ez a szellemi állapot, ami Saul életében látok. Aztán, amikor beszélget vele Sámuel, és mondja neki, minden a tiéd lesz úgy, és most ne aggódj a szamarak miatt, igen, az is meg lesz. De először találkozik az Isten kinyilatkoztatása, kijelentéssel, hogy működik. Szóval azt is megmondom, hogy gondolkozol. Tehát szamarakat keresel, azok meg megvannak. Na gyere, menjünk enni. Tehát az elég sokkoló lehetett a számára, hogy ez így működik. Ez így működik. És működik. Működik. Biztos, hogy benne mostani profitai szó is volt, akinek szólt. Volt, akinek szólt. És tudod, Istenről nem lehet elbújni. Nem is bölcs, nem is tanácsos. És akkor ebben a, mikor beszélnek és Sámuel, hogy tiéd lesz, meg a családodé, minden, ne bánkodj. Saul azon így felett, de hisz én Benjamini vagyok. Benjamini, akkor tudjátok, elmondtam, mi volt a helyzet. Izrael legkisebb törzséből való, tudjátok, hogy amúgy is se volt nagy törzs, hát még ezek után. Nemzetségem pedig a legkisebb Benjamin törzsének összes nemzetsége között. Miért beszélsz hát így hozzám? Mindennel együtt Saulnak volt egy kisebb rendőrségi komplexusa. Tehát még az egésszel együtt, ahogy kinézett, meg minden örökség, ami volt, hordozott magában egy kisebb rendőrségi komplexust, a kisebb rendőrségi komplexus miatt pedig, tudjátok, jellemző a bizonyítási vágy. Tehát emiatt a jellemvonás miatt el van ültetve benne, hogyha ez nem kerül a Krisztus uralma alá, ez a fajta jellem, ez a fajta élet, akkor el van vetve bele az előző testisége miatt, és emiatt a kisebb rendőrségi komplexusa miatt, hogy valamit fog csinálni egy szorult helyzetben, ami testből jön. Hogy bizonyítson, hogy ő jó, ő megfelelő, ő kiváló. Amikor Krisztusban nyert az ember békességet és nyugalmat, amikor benne vagyok az Úrban, akkor nem kell nekem semmit bizonyítanom. Nem kell bizonyítanom semmit. Mert megvan az elfogadottságom, az értékesség tudatom. A Krisztussal a közösségben. És amikor Krisztusról eltávolodik az ember, akkor jönnek be a régi természetének, a régi elvonásának a motivumai az ember életébe. Mert figyelj, azok ott vannak. Ha halálbadom, akkor nem azt szerint élek, de ha nem a Krisztus követem, Krisztusra együtt támadok föl, nap mint nap, vele együtt élve, akkor ezek szépen visszaszivárognak az életembe. És Saul életében is ezt lehet látni, hogy vannak dolgok, amik meg átfordultak benne, és aztán pedig visszaszivárogtak. Mert hagyta. Aztán a 10. részben a királyválasztásnál olvastuk, hangzott el, ugye kijön, hogy Saul a király, azért lássátok, hogy Sámuel előtte fölkeni. Aztán választást tartanak egyébként. Tehát, szóval ez azért jó látni. Majd a Gyüli órára a kapcsolatban is jó látni azért ezt is. Tehát vannak ilyen dolgok. Na, jó, menjünk tovább. Azt mondja, hogy meg kijön a sorsvetés, és sorsot vetnek, Urim és Turim, ez ismerős a Ószövetségben. A pap a szíve fölött hordozta az Urimot és a Turimot. Ez azt jelentett, hogy a pap keresi mindig az Urat, és imádkozik azért, hogy Isten akarata legyen meg a néppel. Az Urim és Turim ennek a jelképe volt, ennek a szimbóluma volt, és ez, hogy milyen módon használják pontosan, ezt nem tudom, megmondanánk, kis kövecskék voltak, valószínűleg fehér és fekete kövecskék, vagy valami ilyesmi lehet következtetni. De lényeg az, hogy sorsot vetettek valamilyen módon, de mikor a papnak ott volt az efódon, a szívén volt ez a kő, akkor azt lehetett látni, normális esetben mindig Isten akaratát keresték. Hogy mi az Isten akarata? Mit akar Isten? Hogy az legyen meg. Kijön Saulra, és akkor 12. versben azt olvasott, hogy egyik... lehet, hogy 22. vers, bocsánat. Az is jó egyébként ott, csak az nem az. Ekkor újból megkérdezték az urat, hogy eljött-e egyáltalán az ember, mert ugye kijött rá a sorsvetés, csak nem találták sehol, pedig magas ember volt. Tehát alapvetően így meg lehet volna találni, de nem volt sehol. És az úr ezt felelte, igen, itt van. Elrejtőzött a holmik között. Nem bírt a krízist. Pedig már ugye volt egy isteni kijelentés, és emlékezzetek rá, amit olvastunk, hogy három proféta jel teljesedik be rajta. Amit Sámuel, mondd neki, tudta Sámuel, hogy kell neki ilyen bizonyosság, mert nem hiszi el különben. Mind a három proféta jel beteljesedik az életén, találkozik az emberekkel, ugye megvannak a szamarak, jönnek hozzá, és a profétákkal is találkozik, és rászáll Isten szelleme. De annyira kritikus volt ez a választás történet, hogy nem bírta idegileg, meg az egész ciki volt, kínos volt, az egész elbújt. Tehát egy elleméhez hozzátartozott, hogy elbújni a felelősség elől. Elhárítani a felelősséget. Ha nem úgy van az. Ha nem én vagyok a hibás. A nép akarta annyira. Jó, mellék el, amikor kivonulnak. Hát a nép szerette volna. Hát én meg Paprika Jancsi vagyok. Hát hadd csinálják azt, amit akarnak. Hát én nem mondhatom nekik. Hát kard volt náluk. Figyelj, lehet nem lett volna népszerű Saul, ami azt mondja a népnek abban a győztes csatában, hogy figyelj, semmit nem hozhatok el. Mindenki kell érteni. Érteni. Lehet nem lett volna egy népszerűbb ember. Az emberek előtt. De Isten előtt megállt volna a hőségben, és a megállása pedig áldás hozott volna a nemzetre. Mert ne fegyétek a Jerikónál, a Jerikói csatánál, amikor Izrael népe átvonul a Jordánon, akkor minden emberi beavatkozás nélkül kellett megtapasztalja Izrael népe, hogy az Úr a király. És amikor Amálék ellen harcoltak, azért annak volt egy ilyen profétai üzenete Isten részéről, hogy ő a király. Tehát ez azt akart, hogy megtapasztalják ezek az emberek, hogy Isten uralkodik. És övé minden. Minden az övé. És biztos, hogy benne a következő csatákban pedig bőséggel megállotta volna őket. Mert Isten meg ilyen. Csak hát itt van előttem, gyorsan, ragadja meg, még lemaradok róla. Tehát a jelenében benne volt ez a felelősség hárítása, elbújása felelősség elől. Ezzel együtt azt kell látnod, hogy ezt a Sault Isten hívta el. Akkor neked is van esélyed, mert nekem is, mi? Ezt a mértét megütjük. Nem is vagy olyan magas, mi? Tehát meg olyan szép, mint Saul. Bár te lehet az vagy, nem tudom. Tehát, gondolj bele, ezzel együtt ezt az embert Isten hívta el. Isten adott neki egy fantasztikus lehetőséget és esélyt, hogy megtapasztalja a Szent Szellem életet megváltoztató hatalmát. A 9. részt, mikor olvastuk, ugye láttátok azt, hogy Isten emberének szólt az Isten, hogy fog jönni egy Benyamin ember, aki szamarait keresi, őt kent fel királynak. Tehát nyilvánvaló profétai szó előzte meg Saul király elkenését. Azt sem szabad elfelejtened, hogy az új szövetségben, ha jól emlékszem a zsidókhoz írt levélben, olvassuk, hogy Isten ajándéka és elhívása visszavonhatatlanok. Félelmetes igazság, meg fantasztikus kegyelem. Tehát önmagában az, hogy működik valakinek egy szellemi ajándék az életében, még nem jelenti azt, hogy ő szent és tiszta életet él. Tehát önmagában az ajándék működése nem gyümölcs. A gyümölcs a Szent Szellem gyümölcse. A szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szelídség, a jóság, az önmegtartóztatás. A Szent Szellem gyümölcse. Az a gyümölcs. A krisztusi jellem, a gyümölcs. Nem az, hogy én mekkora proféciát mondok, majd leszakad a plafon, bár mondjunk, én vágyom rá, imádkoztam most is, jöjjenek proficiák, jöjjenek elő, mert jó, kell, az irgalmasok, a könnyületesek, mindenféle szolgálat, mindenféle ajándék, működjön, dicsőség az Úrnak. De vigyázz! Az, hogy az ajándék működik, még nem jelent az, hogy biztonságban van az életem. Önmagában ez nem jelent az, hogy jó vagyok az Úrral, és egy szent életet élek. Még ha fel is dob ennek a sikere, esetleg. Mélyen vannak azok a dolgok, amelyek összekötnek az Istennel. A szentség, a tisztaság, az alázat, a szelídség. A Krisztusról ragaszkodás, a tűz. Hogy a Krisztusra gondolok, ég a szívem. Hogy ragaszkodom hozzá teljes szívvel. Szeretem, szerelmes vagyok belé. Az Urat szeretem legjobban mindennél. És egyetértek Tamás barátommal, hogy forradalomra van szükség Isten népe között. Forradalomra van szükség. Gyökeres változásra, mert azt látom, elindulunk, megindulunk dolgokban, megtapasztaljuk Istennek a tüzét, aztán meg úgy megelégszünk vele. Hú, de jó volt. Jó kis dicsőítés volt. Hú, az ima hét. Hú-hú. Ó. És amikor jön az ellenség, hogy letarolja a friss hajtást, átjáró házat adunk neki a szívünk gyengeségei, tisztátalanságai miatt. De ne így legyen. Ne így legyen. Tehát Sault Isten választotta ki. Tizedik rész első versében ugye olvastuk, hogy felkente Sámuel, Istennek engedelmeskedve királlyá Sault. Aztán a tizedik rész hatodik versében profécia, akkor megszállt igen az új lelke, halleluja! Velük egy profétai lévületbe esel, vagy kerülsz, mindegy, és más emberi leszel, halleluja! Azt mondja az Isten drága igéje, hogy mikor Isten szellemmel rátszál, betölt téged, halleluja, akkor egy más ember leszel, Saul. Figyelj, te egy öntörvényi ember vagy. Egy kisebb emberiségi komplexussal megtelt ember vagy. Amúgy nem lennél alkalmas semmire. De az Isten szellem által uralkodni tudsz. És hatalmad lesz saját magad, a saját gyengeségeit felt először, és aztán meg be fogod tudni tölteni azt a küldetést, amire Isten kiválasztott. És tudod, mikor Saul rászállt Isten szelleme, akkor Saul egy teljesen más ember volt. Nem lehet ráismerni. Mindjárt megnézzük a Bibliába. Totális más ember volt. Teljesen más. Jábés Gilead lakóit megtámadja az ellenség. Ugye róluk beszéltem 11. részben. Meglátjuk, meddig jutunk. 11. részben. És hát érdekes békefeltételek alakulnak itt ki. Azt mondja az ellenség, hogy ha kiszúrhatjuk az egyik szemeteket, akkor szabadon maradhattok. Ezek okosak voltak, azt mondták, adj nekünk egy kis időt, hadd gondolkodjunk rajta. Aztán utána kiszúrhatod. Annyira nem szaladtak, hogy szúrjak el szemüket. Szerintem normális volt, nem? És akkor azonnal küldtek Izrael törzsei közül, hogy valaki jön a segítségükre. Tehát ezzel reménykedtek, hogy valaki áthalljon segítségre, valakiben van annyi spiritus, hogy nem engedi az ellenséget tiporni az Úr örökségében, hanem föl kell. És egy megdöbbentő dolog, amit itt olvasunk, hogy a hatodik versben, amikor Saul meghallotta ezeket a dolgokat, megszállta az Istennek lelke, és nagy haragra lobbant. Fogta a két járamos ökrét, amivel ugye ott dolgozgatott, földarabolta azokat, és szétküldte a követeket, követek által Izrael egész területére, és ezzel üzenettel. Így fognak bánni azoknak ökrével is, akik nem vonulnak hadba Saul és Sámuel vezetésével. Azért tudott valamit Saul és Sámuel. Tehát élt a tekintély. A tekintéllyel. Hogy ekkor jól gondolkodott. Hogy én csirke vagyok még, a szeren van valaki, aki tapasztalt ember. Szükségünk van rá. A vének azt mondták Sámuelre, öreg vagy barátom? Kenjünk királyt föl. De Isten szelleme által ez a Saul tudta, hogy Sámuel még nem halt meg. Nem kell úgy viselkedni, mint hogyha meghalt volna. Nagyon fontos dolog. Nemrégen beszéltem az egyik szolgával Istennek, és úgy elkezdtem a beszélgetést, még úgy gondolom, tudom, amit akarok. De tudom, látom, világosan. Aztán, amikor beszélgettünk, éreztem a szavaiból, hogy ha én továbbra is ennyire tudom a dolgomat, akkor ez a beszélgetés hamar be fog fejeződni. Mert annyira bölcs, hogy ezzel nem fogja tölteni az időt. Aztán visszafogtam az arcomból, és mondtam, azért lehet, hogy ez a pár évtized jól jön majd most nekem, és akkor mondom, hallgatok. Sok egy órát beszélgettünk. De az vissza kellett lépni abból, amit én úgy gondoltam, hogy tudok. És Saul kiválóan vizsgázott ebben a helyzetben. Kiválóan. Tudta helyét. Ő nem írta le Sámuelt, mert tudta, hogy Isten kenete van rajta. És akkor neki profétált, az mind úgy lett. És tudta, kit képvisel a Sámuel. Mindaddig, amíg él. Látjátok, ez a elbújó srác elbújt. Meg ki vagyok én, stb. Föl kell, haragra robban, azt mondja többinek, ide figyeljetek. Szíjjel vágom a birkáitokat, a marháitokat, ha nem jöttek. Ilyen gyalázatot? Az ördög akar tönkretenni egy várost? Nem engedhetjük. Meggyalázni Isten népét? Nem engedjük. Így van? Halleluja. Isten szelleme. Halleluja. Megváltoztatja az ember szívét. Isten szelleme megeleveníti. Isten beszédít egy szív egy életben. Bátorsággal tölti meg. Kimegy a félelem. Mert Isten bátorsága, Istennek hatalmas ereje, Istennek józansága, Istennek szeretete abban az életben. És tudja, mit kell csinálni. És hát ugye elmentek a követek, és hát azt írja a Biblia, hogy mindenki úgy megijedt, hogy azonnal elmentek harcolni Saullal, és hát nagy győzelmet arattak az ellenség felett. És ugye ez volt az a fordulat, amikor Saulnak a királyságát végül is a választás után elismerik azért, mert Isten hitelesítette a bizonyság által is, hogy ő a király. Hogy őt kente fel Isten, és valóban, ha ő kivonul a nép élén, akkor Isten megáldja ezt a nemzetet, és megáldja a népet. Egy utolsó igeszakasz mára, és majd fogjuk folytatni a Saul hanyatlásával, és majd meglátjuk, meddig jutunk, a Saul királysága, párhuzamosan Dávid királysága témával. Szerintem most elég sok igazság jöhetett ki, amit meg lehetett ragadni, és lesz kicsit mit emészteni mindannyiunknak. De Sámuelre visszatérünk egy picit, aztán pedig az ő beszédéből szeretnék még néhány igazságot, ha meg tudnánk ragadni. A 12. fejezetben, miután a 11. részben ugye van ez a nagy győzelem, és Isten bizonyságot tesz Saul mellett, hogy őt Isten hívta el, Isten választotta ki, Isten kente fel hatalmas erővel, bátorsággal, és látjátok, nagyon fontos dolog, hogy Saul nem ilyen ember volt. Isten szelleme által lett ilyenné. Így van? És a Saullal az Ószövetségben meg tudta ezt tenni az Isten. Meg tudja velem is, vagy veled is? Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Jó van. Amen. Így van. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Na, első öt vers ebben a szakaszban, a 12. résznél olvasom. Akkor ezt mondta Sámuel az egész Izraelnek, íme, hallgattam minden szavatokra, amit mondtatok nekem, és királyt választottam nektek. Most már a király jár előtetek, én pedig megöregedtem, és megőszültem, hiszen a fiaim is ott vannak már közöttetek. Előtetek jártam, ifjúságomtól fogva, a mai napig. Itt állok. Választjátok az Úr előtt, és fölkentje előtt. Kinek vettem el az ökrét? Kinek vettem el a szamarát? Kit nyomtam el, és kit károsítottam meg? Kitől fogadtam el ajándékot, hogy amiatt szemet hunjak? Visszaadom nektek. De ők ezt felelték. Nem nyomtál el, és nem károsítottál meg bennünket. Nem fogadtál el senkitől semmit. Akkor ezt mondta nekik, tanú az Úr veletek együtt, és tanú az ő fölkentje a mai napon, hogy nem találtatok semmit a kezemben. Azok pedig ezt felelték, ő a tanú. Tehát látjátok, Sámuel lehet egy egész életet. És az élete végén a szolgáltat, mikor átadja a királynak, akkor egyrészt egy örökséget hagy, egy szellemi örökséget hagy ezáltal a király részére, egy szellemi örökséget hagy a nemzetnek, a népnek, és azt kell látni, hogy Sámuel egy hiteles ember volt. Egy hiteles ember volt. Egy tisztelhető ember volt. És ha megkérdezi a népet, azt mondták, tiszta vagy. Tiszta vagy. És így adja át a vezetést Saulnak. Tehát nem egy romokban lévő dolgot ad át, hanem egy áldott dolgot hagy. Egy pozitív örökséget hagy. Tehát Saul nem egy rossz örökséggel indult szellemileg, hanem jó örökséggel, a szellemi atyát tekintve Sámuelben, aki ugye fölkeni őt. Aztán későbbiekben olvassuk itt, hogy 12. fejezetben több dolgot említ, mindenképpen a 12. rész folytatásában Sámuel fölemeli az Urat. Fölemeli az Urat, az ő tekintélyét Izrael nép előtt, és 16. verstől olvasom, álljatok most ide, és lássátok meg, hogy milyen nagy tetteket visz véghez előtetek az Úr. Most a búzaratás ideje van. Én az Úrhoz kiáltok, mire ő mennydörgést és esőt fogadni. A búzaratás ideje azt jelentette, hogy egy száraz időszak volt. Egy száraz időszak volt, tehát akkor nem szokott esni az eső. Ti pedig ismerjétek el, és lássátok be, hogy milyen nagy a ti gonoszságotok az Úr szemében, amit elkövettetek, amikor királyt kértetek magatoknak. Sőtök az Úrhoz, és az Úrhoz kiáltott Sámuel, az Úr pedig mennydörgést, és esőt adott azon a napon. Ekkor nagy félelem fogta el a népet az Úr miatt, és Sámuel miatt. És így szólt az egész nép Sámuelhez, imádkozzál szolgáidért, Istenedhez, az Úrhoz, hogy ne halljunk meg, mert minden vétkünket tetéztük azzal a gonoszsággal, hogy királyt kértünk magunknak. Akkor ezt mondta Sámuel a népnek, ne féljetek. Ti ugyan elkövettétek mindezt a rosszat, de azért ne térjetek el az Úrtól, hanem szolgáljatok az Úrnak teljes szívből. Ne térjetek el, hogy a semmiket kövessétek, amelyek tehetetlenek, és nem tudnak megmenteni, mert semmik azok. Hiszen nem veti el az Úr a saját népét, az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy saját népévé tegyen benneteket. Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzen az Úr ellen, és ne imádkozzon több értetek. Sőt, inkább tanítalak majd benneteket a jó és egyenes útra. Csak féljétek az Urat, és szolgáljátok őt, híven, teljes szívből. Mert lássátok csak meg, milyen nagy tetteket itt véghez rajtatok. Ha azonban mégis gonoszul éltek, elvesztek királyotokkal együtt. Tehát látjátok, hogy Sámuel, miközben átadja a szolgálatot, a pozíciót, a fizikai pozíciót ennek az embernek, Saulnak, elismerve, elfogadva a nép akaratát, Isten vezetését, akkor ebben az utolsó beszédében a nép szívét Istenhez köti, nem a királyhoz. És a király szívét is Istenhez akarja kötni. Hogy a király is az Isten tiszte, Isten félő legyen, és megvalósuljon Izraelben a teokratikus királyság, amelyben az Úr a király. Az Úr uralkodik, még akkor is, ha a vezetők által vezeti a népet. Több dolog elhangzott a mai este. Sok minden foroghatott benned, mozoghatott benned. Én is gondolkodom ezeken az igéken hetek óta, és forgatom magamban, több dologban még vannak más dolgok is, amik majd, ha az Úr akar, előjönnek, ha megéljük, és lesz lehetőségünk újra találkozni. Ez is igaz, nem? Nem tudjuk a következő percet sem. Senki nem tudja gyarasznyival sem megnyújtani az életét. Isten kezében vagyunk. Ennek a történetnek ez egy nagyon fontos üzenete. Isten uralkodik. És őt az új szövetségben is szolgálni, csak egy szent és tiszta élettel lehet. Ezhez pedig ő a mennyből a támogatást, aki akar és vágyik rá. A profétai szóban is volt arra a lehetőség, vagy egy felhívás, hogy gyere ki a tömlözből. Másik felszólítás pedig az volt, hogy igényeljük Isten szellemének az erejét, munkáját, Istennek a kegyelmét a változásban. A változásban. Hogyha bármelyikünket megítélt Isten szelleme most abban, hogy kompromisszumot kötöttünk, megengedtünk dolgokat az életünkben, amik nem tiszták és nem szentek, akkor az Úr hív bennünket a megtérésre. Hogy elhányjuk a bálványainkat, elhányjuk a hamis elvtelen kompromisszumainkat. És Isten akarunk segíteni abban, hogy megváltozzon az életünk. Én magam életén úgy látom, hogy van Istennek kegyelme az életemre nézve, és amikor meglátogat, és hogy a szívet elkezdi visszahangolni azokban a dolgokban, mert elhangolódott a szívem. És félelmetes látni számomra is, hogy néhány dolgot úgy be tud épülni az életembe, bűnös reakciók, minták, együtt tudok vele úgy élni, hogy nem is fáj. És amikor Isten rávilágít az életembe ezekre a dolgokra, én magam megdöbbenek rajta, hogy hogy lehetséges. Hát én szolgálom az Urat, olvasom az igét, imádkozom. Úgy dicsőítem, hogy csak na. És mégis lehet ilyen az életemben. Mégis ennyire meg lehet vakulni dolgokra. Az is kegyelem, amikor Isten fönnyítja az ember szemét ezekre a dolgokra. Óriási kegyelem. Mert ezt sem tudom magamtól ki vájkálni, ki kapargálni a szívemből. Isten kegyelme. Tehát lehet, hogy úgy vagy, hogy velem együtt tudsz imádkozni, Uram, adj kegyelmet nekem, hogy minden, ami nem helyén van, vizsgáld meg. Én nem akarok úgy élni, hogy megtűrök az érdeme dolgokat, amik alapvetően a képmutatáshoz vezetnek engem. Mert nem az vagyok, aki igazán, aminek igazán látnak. Ha jobban meggondolom, és engem megvizsgálják, akkor rá kell jönnöm, hogy vannak dolgok az életemben, amik elhangolódtak a szívemben. Amik beleférnek már. És az én szívem nem még igazán, érted? Könyörű rajtam, Istenem, látogass meg. Szeretnék most lehetőséget adni erre. Nem én akarok lehetőséget adni, mert ez abszolút nem számít. Tehát ez annyira gyenge eresztés lenne, ha ez most így történne. Isten ad lehetőséget arra, hogy akitnek Isten szívét, az ő szívét megérintette, megragadta, és úgy érzi, kell imádkozzon, kell oda menni az Úrhoz, kell keresse az Urat, kell könyörögjön az Úrhoz, akkor most erre lesz lehetőség, hogy nekünk Krisztus legyen a királyunk. Krisztus legyen az életünk központja. Krisztus. Tudtok egy ámen mondani?
Amen.
Halleluja. Hát azt nem tudom, hogy csináljuk. Szerintem legyünk csendben, és akinek a szívét megérintette Isten, akkor jöjjön ki belőle. valahogy. Nem ez a lényeg, hogy hogy. Lehet, hogy imádkoznod kell, lehet, hogy le kell térdepened az Úr elé. Lehet, hogy kell oda menned valakihez, és azt mondja, hogy figyelj, bűn kell valanom. Bűn van az életemben. Eltitkoltam eddig, Isten megítélt benne. Meg akarok térni belőle. Akkor keres valakit, és vadd meg az Úr előtt. Gyere ki belőle. Lehet, előre kell jönnöd, imádkozunk együtt. De én nem tudok rajtad segíteni, Isten tud rajtad segíteni, de szívesen imádkozok veled együtt. Szívesen. Ugyanolyan kegyelemre szólt ember vagyok, mint te. Meg ugyanúgy szükség van erre most, amiről beszéltem én neked. Legalábbis nekem szükség van, biztos, hogy neked azt meg te tudod, hogy igen. Jó, csendesedjünk el az Úr előtt, aztán majd figyeljünk a Szentlélekre, hogy hogy legyen, mint tegyen tovább. Jó? Tehát nem tudom, mit kell tegyél. Ha ki kell jönnöd onnan, ahol vagy, akkor nyugodtan most még induljál most szerintem, még nem esik révületbe mindenki. Adná az Úr, hogy egész nép profétáin, azt mondja Mózes, hogy egész népre kitöltessen Isten szelleme, és beteljenek Isten szellemével, és megtapasztalják az Urat. Adná az Úr. Jó? Ha hangosan kell imádkoznod, úgy indít a Szentlélek, hogy imádkozz hangosan, akkor ezt tedd meg. Én nem tudom. Lehet, indít a Szentlélek valakit, hogy jön előre, és tegyen bizonyságot, mondjon el dolgokat, valljon meg dolgokat, nyilvánosan. Előttem beszélni szeretnék vele, mielőtt a mikrofont adom neki. De tényleg, tehát azt gondolom, legyen egy szabadságunk Isten szellemének a munkáját fogadni, befogadni ezekben a percekben. Jó? Figyeljünk a Szentlélekre.